Az emberek szégyenlik azt, ami a saját történetük, sztoriuk szexuálisan.
Egyébként mennyi nőnek problémája van az orgazmussal, vagy azzal, hogy jól legyen a szexualitásába?
Hello!
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 Hello, anyukám!
Ez itt a Hello, anyukám!
A kedvenc hétfői hétindítód,
a továbbra sem csak anyukás témákkal jelentkező anyukás podcast.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival és Zubor Rozival.
Kihűlt már a kávéd?
Akkor kezdhetünk!
A Hello Anyukám podcast egyik szlogene az, hogy anyukás podcast, de nem csak anyáknak, és azt hiszem, hogy ezt még soha nem magyaráztuk meg, hogy miért ezt a szlogent választottuk. Egyrészt ugye azt gondoljuk, hogy a gyereknevelés és a gyerekgondozás az nem csak egy anyuka topik, hanem a szülőket, édesapákat, nagyszülőket is érinti, és úgy gondoljuk, hogy hétről hétre olyan tartalmat gyártunk, ami nekik is nagyon hasznos és érdekes lehet. Másrészt pedig hármunknak összesen 9 gyereke van, a legkisebb 1,5 éves, a legnagyobb pedig 9 éves. És ahogy telik múlik az idő, ezek a gyerekek egyre nagyobbak lesznek, és az anyuka szerep mögül szépen lassan kikandikál a női énünk, és a magánbeszélgetéseinkben is most már nem csak a gyerekgondozás, a gyerekbetegségek és a dackorszak foglal helyet, hanem egyre többet a női témákról is beszélgetünk, és úgy gondoltuk, hogy ezeket a témákat mind nagyon-nagyon szívesen behoznánk ide a csatornára is. A mai is egy ilyen téma lesz, egy nőiességgel kapcsolatos topik. A tudatos szexualitásról fogunk beszélni, az orgazmusról, a nagy orgazmus kihívásról fogunk beszélgetni. Csörtics Kinga a vendégünk, szexuál terapeuta. Ez jó.
Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, a titulus az mindig tisztázandó, szexuális tanácsadó, szexuális nevelő, amit én szeretek használni.
Oké. Na hát képzeld el, az úgy volt, hogy Lugosi Dóring tekergette az Instagramot. Igen. És egyszer csak ilyen hatalmas, nagy emojikkal bejelentkezett a Messenger csoportunkba, hogy idesüssetek, nagy orgazmus kihívás, és bár cseteltünk, ezért Rozi arcát nem láttam, de el tudom képzelni, hogy a szeme hatalmasra tágult, hogy te jó Isten, megint mit dobtatok idebe? Elkezdtem pörgetni a weboldaladat, és megnéztem az összes social tartalmadat, úgyhogy pár perc alatt megbeszéltük, hogy hívjunk el téged ide, és itt beszélgessünk erről az egészről. Ami nekem nagyon felkeltette a figyelmemet, az az, hogy ez nem csak egy élvhajhászás, ami egyébként nem rossz dolog, nem azért mondom, de hogy valami olyan dologról van szó, ami nagyon-nagyon-nagyon sokaknak segít. Kezdve a gyerekkori szexuális bántalmazástól, kezdve a transzgenerációs terhekig, párkapcsolati problémák, úgyhogy egész sok mindent magába foglal ez a nagy orgazmus kihívás. Mesélnél róla, hogy mi is ez pontosan, mi ez a 3 hónap, és hogy így, hogy született meg benned?
Igen, egy picit talán indulnék messzebbről, ugye így a saját témámon keresztül beszippantottam a tudatos szexualitás világába, és ahogy az évek, évtizedek pörögnek ebben az önismereti folyamatban, úgy azt látom, és azért szeretem a mai napig nagyon, mert nagyon sok mindenre kihatással van, és ez egy ilyen gyökér témánk, amin keresztül gyakorlatilag minden mást, ami fontos az életünkben, életterületeket meg lehet dolgozni, tényleg mindenre kihatással van. És akkor 3 évvel ezelőtt jött a gondolat, amikor én magam is egy következő kis challenge-ben, kihívásban voltam magammal, hogy mi lenne, hogyha ebbe így nem csak egyedül menetelnék, vagy barátnőkkel beszélnénk át, hanem meghívnánk ebbe mindenkit, aki szeretne ebben benne lenni. És akkor ebből 3 év alatt, ugye ez a 3. megrendezett programunk, egy nagyon-nagyon szép tematikus folyamat alakult ki. Most is több mint 100 nő van benne a csoportban, és akkor jellemzően ugye ezek nagyon tipikus témák, amelyekkel nők ide beszippantódnak, fogalmazzunk így. Az orgazmusnak a különböző zavarai, izgalom, vágy, elakadások, gyerekkori abúzus, akár jelenkori bántalmazó kapcsolat, anyassággal kapcsolatos kihívások, ugye a visszatérő témánk az anyasság és a nőiesség egysége, konfliktusa, ez kicsit egy szerepkonfliktus egy nőnél, ugye ez mindig vissza-visszatér, és akkor ugye ennek nyilván a szexuális kivetülései mindig visszatérő téma a párkapcsolat, ugye, hogy egy férfi és egy nő hogyan működik együtt, hogyan nem működik együtt, mi történik gyerekvállalás után, tehát hogy ezek azért így jellemzően mindig beköszönnek ezek a témák.
A te személyed hogy jutott el idáig, hogy lett neked ez az utad? Engem ez így rettenetesen érdekel, és aztán az út maga is, hogy mennyire volt nehéz ezen az úton járni, mert szerintem nőként tök nehéz megbélyegzés nélkül ezzel a témával foglalkozni.
Vagy hát nem is lehet.
Igen.
De én egy gyerekkori abúzusból jövök, ez egy viszonylag komplex és elhúzódó, tehát egy hosszú folyamat volt, aminek része volt egy szexuális bántalmazás és zaklatás is, és akkor az utam gyakorlatilag egy ilyen egyéni önismereti út volt, amiben én akkor kamaszként, az már jó rég volt, és fiatal felnőttként is azt tapasztaltam, hogy tehát így mentem ide, mentem oda, egyéni terápia, csoportterápia, továbbképződések, annak is egészen alternatív vonalai, transzlégzés intézettől mindenhol jártam, tehát lélegeztem, utaztam, minden is, de hogy nem jártam alapítványoknál, de hogy nem találtam olyan hatható segítséget, ami valóban mondjuk az én akkori konkrét elakadásomra, a bántalmazottságomra, az orgazmus zavaromra az egy megoldás lett volna, és akkor elkezdtem ebben egyéni útvonalakat próbálgatni, amik hát hosszú évek munkája, de hogy úgy láttam, hogy működik. És akkor én már foglalkoztam emberekkel, tanácsadással, jogával, és valahogy ebben a világban elkezdett így kiérlelődni egy igény arra az emberek részéről, hogy akkor kezdjek el beszélni, meg segíteni ebben a témában is, és akkor kezdtem el erre ráképződni tulajdonképpen. És ugye abban is egy ilyen speckó utam van, mert hogy nem a szokásos, mondjuk, hogy útvonalat választottam, és mentem el pszichológusnak, ugye emiatt is mindig megkapom a magamét, hanem ebben is úgy éreztem, hogy így akár lehet, amiben jelenleg vagyok, az egy társadalomtudományi képzés, előtte sok alternatív képződés, az alapdiplomám az egy jogamester diploma, tehát egy bölcsész. Mert hogy mindig azt tettem ebbe bele, és viszont a másik oldalon azt vettem ki, ami úgy éreztem, hogy ehhez a témához a leginkább illeszkedik, és ez nem biztos, hogy mindig a kijárt út.
Ez olyan érdekes, én erről így tök szeretek beszélni, és ezt most így tök kihangosítanám, hogy megvannak így, tudjátok, a standard utak, hogy jó, mondjuk vegyem a saját példámat, én újságíró szerettem volna lenni. Mi egy újságírónak a klasszikus útja? Hát az, hogy ír az iskolában, aztán utána elmegy kommunikáció szakra, akkor lediplomázik, akkor elmegy valahol gyakornoknak, és akkor nagyon sokáig ír pár ezer forintot kért fordított cikkeket, és akkor, hogyha kellően kitartó, meg nem is nagyra vágyó, hanem bátor, akkor majd eljut, nem tudom, 40 éves korára a komolyabb témákhoz, a nagyobb interjú alanyokhoz. Most én ezzel szemben nem mentem el se főiskolára, sem egyetemre, hanem nagyon szerettem írni, és rögtön gyakornoknak mentem el, és a nagy íróktól, újságíróktól tanulhattam, és hogy szerintem ez annyira fontos, hogy nem mindig mindenkinek ugyanaz az út segít, hanem hogy néha, hogyha bátor vagy, és jön egy ilyen belső érzet, hogy most kicsit erre, mert jó, oké, értem, hogy a pszichológusok, és meg a pszichológia, meg nem tudom, de hogy így megtaláltad ebben azt az utat, aminek a végül most egy olyan egyedi dolgot tudsz csinálni és adni, amit egy egyetem, vagy egy pszichológus szak, vagy nem tudom, lehet, hogy nem tud megadni, és akkor lennél a több, nem tudom, 10 000 pszichológus van már ebben az országban, ból az egy, és most vagy te egy ilyen teljesen különleges individum, aki egy olyat alkotsz, vagy egy olyat tudás birtokába vagy, amiben lehet, hogy jelen pillanatban csak te.
De szerintem kimondtad a lényeget, ez a bátorság. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon, ez bármilyen szakmában, és főleg gyakorlati szakmákban, ahol így a két kezed munkáját kell beletenni akármibe is, ott nagyon nagy bátorság kell ahhoz, hogy ezekről a tankönyvben előírt utakról le tudj térni. És hát ugye szembe kell nézni azokkal a reakciókkal, amit majd kapsz útközben, meg ugye ez egy belső kinevelődés, egy felerősödés is, mert ugye ez egy bizonytalansággal jár szerintem. Tehát a járatlan út az mindig egy ilyen kérdőjel. Most jól csinálom, kicsit olyan, mint az anyaság, nem? Hogy most jól csinálom, nem csinálom, ki tudja majd egyszer csak így, amikor visszatekintek, akkor látom az eredményét, és akkor azt tudom mondani, hogy oké, ez így jó, meg megállja a helyét. Uh-huh. Úgyhogy ez nehéz, de mindenképpen megéri, igen.
Sok nehézség volt út közben?
Van.
Van?
Van.
Mesélsz ezekről?
Ugye alapvetően regionálisan szerintem ez az egész tudatos szex téma itt nagyon, nagyon kettős. Tehát, hogy egyfelől megyünk azzal, ami a világban van, tehát, hogy így mindenhonnan a csapból is folyik a szex téma. Valahogy van egy nagyon nagy robbanás, egy forradalom ebben, egy kitárulkozás, az emberek nyitottak erre a témára, és akarják, és bármit el lehet adni ezzel a témával. De közben a másik oldalon meg, és ez a regionális része, én azt gondolom, hogy mégis egy nagyon befelé fordulás, egy elzárkózás van rögtön abban a pillanatban, amikor rákérdezünk, hogy oké, és te hogy vagy a szexualitásoddal, vagy veled mi van, és úgy látom, hogy itt Magyarországon az emberek még mindig egy szégyennel, egy bűntudattal, egy elfojtással tekintenek a saját vágyaikra, és noplán szexuális vágyaikra, és hát ez nyilván egy tényleg regionális, kulturális, vallási, társadalmi, politikai kérdés, ugye hol vannak azok a szkriptek, amiket hozunk a családunkból, de hogy mégis, hogyha nem tud az ember a saját vágyaival megbékélni, jól lenni, és ez egy nagyon fontos különbség, mert mindig megkapom, hogy arra buzdítod az embereket, hogy így számolatlanul menjenek bele és éljék meg a vágyaikat, ugye nem feltétlenül az a cél, hogy az ember megélje, hanem sokkal inkább az, hogy jól legyen vele, meg hogy egy harmóniába tudjon kerülni a szexuális, és úgy nagyobb ívben is a vágyaival, és hogy ez minden életterületen egy kioldást fog hozni. De valóban ez egy kettősség itt ebben az országban jelenleg, hogy mi van, amit kifelé mutatunk, és mi van azzal, amit meg egyébként befelé élünk meg, és ebben egy nagyon nagy elfojtás van.
Hát nem csak ebben az országban, szerintem világszinten is, a nők oldaláról, meg történelmi szinten. Szóval, hogy több ezer éves elfojtottság van mögöttünk, mert hogy én, a lányok már nagyon tudják, meg szerintem a hallgatók is, de hogyha esetleg te nem, nekünk van a Budai Lottival egy Micsoda Szajhák voltak könyvünk, ahol ezzel foglalkozunk, hogy már évszázadokkal, ezredekkel ezelőtt, hogyha egy nő élvezte a szexualitását, hogyha tegyük föl, hát mondanám azt, hogy legalább annyi szexuális kapcsolata volt, mint egy férfinak, de leginkább egynél több, akkor már lekurvázták őket, leszajházták őket, szóval, hogy tényleg évszázadok óta van bennünk olyan szégyenérzet ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, szerintem sok esetben egy élet is lehet, hogy kevés ezt feloldani.
Igen, de talán még nem is jutnék el rögtön a szexig, úgy egyáltalán a felszabadult létezésnél, vagy következő lépésben a vágyakról, és még nem szexuális vágyakról, csak vágyakról felszabadultan beszélgetni topikoknál megállnék. És én, amikor egy utazgatok, akár a térségben, csak egy picit arrébb megyek, azért azt látom, hogy hát rendre, főleg nyugatra felszabadultabb képleteket látok. Na most az, hogy ott hogyan szexelnek, hogy a négy fal között mi történik, ugye az már egy következő kérdés. Én csak azt mondom, hogy már itt Magyarországon már abban is egy alakadást látok, hogy egyáltalán beszéljünk róla. Tehát, hogy amikor tartom a csoportokat, akkor látom, hogy tényleg egy tartalmat, hogy megosszunk magunkról, hogy ez legyen akár írásos, akár egy fotó, hogy akár másik 100 nő előtt, mondjuk akkor menjünk vissza az orgazmus kihíváshoz, felvállaljuk a történetünket, hogy miben vagyunk. Sokszor már ez nehézségekbe ütközik, tehát hogy az emberek szégyenlik azt, ami a saját történetük, sztoriuk szexuálisan. És akkor itt eljutunk ahhoz a témához, ami az én kedvencem ebben a tudatos szex dologban, hogy ugye a szex és a vágy az soha nem kizárólag csak a szexről meg a vágyról szól, tehát hogy így szeretek úgy fogalmazni, hogy a vágy mint tudat, ebben egy valami nagyon-nagyon különleges dolog van szerintem mindenkinek elrejtve, és én ezért szorgalmazom ennyire, hogy foglalkozni kell ezekkel a témákkal, mert abban a pillanatban, hogy ez lefolytódik, ugye az biztos ti is észrevettétek, hogy minden más valahogy így beszürkül az ember életébe, és akkor egy ilyen nagyobb ívű dolgok, mint lelkesedés, motiváció, úgy egyáltalán a mindennapokban a kraft az úgy szépen lassan kifolyik, vagy kikopik, mert hogy van valami ez a szex, meg úgy így nagyobb ívekben a lelkesedésünk, motivációnk közötti kapcsolatban.
Hát persze, ezt csomószor szoktuk beszélni hármunk között is, hogy amikor valami nagyon jó dolog történik otthon az ágyban, akkor másnap mennyi új dolog jut eszünkbe, vagy mennyivel lelkesebben éljük a szürke hétköznapokat.
Meg én meg is fordítanám, hogyha a szürke hétköznapok is elkezdenek kiszínesedni, és kevésbé stresszesek, vagy én például akkor szoktam érezni, hogy mondjuk így a vágyaimra is nagyobb hatással van, amikor mondjuk a stressz lekerül rólam, tudjátok, meg így kisimul az élet, hogy akkor így érzem, hogy ó, egyébként itt van bennem egy nő is, és egyébként meg hajlamos vagyok arra, hogy akkor a cselekvő, dolgozó, ellátó, gondoskodó nő vagyok. Szóval, hogy úgy is hat.
Igen, ide-oda hat az egész.
Igen.
Dori, te most benne vagy ebben a 3 hónapos kihívásban?
Én benne vagyok ebben a 3 hónapos kihívásban, aminek az első hónapját tapossuk. Érzem is, hogy elkezdek egyébként vörösödni, ahogy erre gondolok. Mert hogy egyébként nagyon durva megtapasztalás az, hogy benn vagy egy csoportba, és hogy nyilván be van állítva nekem a Facebookon, hogy egyből látok mindent. Szóval, hogy nincs olyan, tudjátok, hogy rá kell keresnem, és hogy egy ilyen tök durva egy olyan csoportban benne lenni, ahol így beszélni lehet a szexről, tehát hogy mindenről gyakorlatilag így lehet beszélni, és hogy én még nem vagyok olyan aktív a csoportban, egy 3 mondatos bemutatkozást írtam, amiben leírtam nagyjából, hogy én hol vagyok, és hogy tök durva volt ezt utána visszaolvasni. Egy tényleg 3 sorról beszélünk, vagy nem tudom, tehát egy rövid bemutatkozás, és hogy tök durva volt, hogy most így úgy vagyok benne ebben az egészben, hogy így, na jó, akkor csináljuk, tehát, hogy csinálhatom azt is, hogy tudjátok, így megjátszom, hogy akkor mi van, de hogy azzal nem fogok előrébb haladni, és hogy így olyan dolgokra mondok igent, vagy esetleg nemet, amit mondjuk előtte hajszoltam, vagy nem tudom, szóval, hogy nem tudom, hogy mennyire beszélhetek arról, hogy mi az első hónapban a kihívás. Az első hónapban az a kihívás, hogy nem lehet orgazmusod. Tehát együtt lehetsz a férjeddel, együtt kell lenni magaddal, de nem lehet a végére elmenni. És én nagyon szeretek ott a végén lenni, és olyan megtapasztalásokat ad, amit a férjemnek így mondok, miközben együtt vagyunk, hogy hülye vagy, én ezt nem tudom, hogy mi, de kurva jó. Az, már csak az, hogy arra koncentrálok, vagy más tudatossággal vagyok a puncimba, és itt akkor most így belevágok, hogy csak az, hogy arra koncentrálok, vagy nem is koncentrálok, tehát hogy az a feladat, hogy ne menjek el a végén, tökre máshova helyezi a fókuszt, és valahogy mást is érzek. Nem tudom, hogy egyébként ez normális, mert hogy még nem beszéltem veled erről, de úgy gondolom, hogy amit így érzek, az így, hogyha én érzem, akkor biztos más is érzi, hogy így tök oké. És hogy mennyi gondolatot, mennyi érzést, mennyi ilyen, nagyon nehéz erről beszélni, mert pont tegnap volt egy ilyen az Áronna, hogy így megállítottam az egészet, és így mondtam, hogy ezt hagyjuk most így, mert én ezt akarom érezni. Én nem is akarok most így elmenni a végére, hanem én most ezt akarom érezni, hogy ennyire tudatosan benne vagyok a puncimba, és mindent érzek, nem csak arra az egy végpontra koncentrálok. És hogy ez egyébként átbillent egy csomó mindent az agyamba, hogy nem tudjátok, hogy nem a cél, vagy hogy mondjuk, ha ezt az út a lényeg, nem a cél. Én ezt így sokszor mondom, de hogy most így megértettem mondjuk akkor is, amikor együtt vagyok a férjemmel, és amikor én egyedül vagyok, nekem az még így nagyon nehéz, hogy akkor úgy legyek magammal, hogy egyébként nincs a végén ott egy pont, vagy egy, hanem így a fellegekben marad, mert hogy egyébként nagyon nehéz is ez, hogy így a feszültség így marad bennem. De mindjárt vége a hónapnak. Szóval egyébként én nagyon, nekem nagyon, nagyon tanulságos már csak ez a 3 hét, vagy amióta így benne vagyok. Nem csak a saját megéléseimből, hanem abból is, hogy egyébként mennyi nőnek problémája van az orgazmussal, vagy azzal, hogy jól legyen a szexualitásába. Értem ezzel magamat is ebben, de hogy tök durva, hogy mondjuk nem vagyok egyedül. Ez egy nagyon nagy ilyen aha élmény egyébként a csoportba.
Szerintem már ott kezdődik ez az érdekes megtapasztalás, hogy valahogy a szexet egy más bugyorba tesszük. Tehát, hogy az tök természetes, hogy mondjuk a a gasztronómiában mindig van hova fejlődni, vagy a gyereknevelésben mindig van hova fejlődni. Hogyha vállalkozóként élsz, akkor természetes, hogy mindig van hova tovább képződni, de szexel valahogy úgy vagyunk, hogy az úgy van és kész, nem? És egyébként még én is ezen kapom magam sokszor, hogyha nem emlékeztetem újabb és újabb ilyen breakponton magamat, hogy tehát, hogy ez nem működik természetesen is magától, és pláne nincs fejlődés benne természetesen is magától, és azért kezdjük ezzel a kihívást, ezzel a megvonással, és közben mégis egy befelé fordított fókusszal, mert hogy minden olyan megtapasztalás, ami a járt úton kívül keresendő, az gyakorlatilag ezzel az egybelépővel már a legtöbb nőnél egyébként meg tud érkezni. Most itt gondolok akár az orgazmusra, akár más típusú orgazmusokra. Tehát, hogy a hüvei orgazmus, nagyon-nagyon sok nőnél jönnek ezek a mindenféle ilyen megfoghatatlan teljes test orgazmusok. Ugye ez a pozitív kikényszerítés elve, hogy a testet belerakod egy olyan élménybe, ami nagyon hasonló ahhoz, ami eddig volt, de közben meg megvonsz tőle valamit, amit mindig meg szokott kapni, akkor kénytelen más útvonalakon valahogy ugyanazt az energiát felvenni, és a másik oldalon leadni. És akkor ebből ilyen mindenféle izgalmas élmények tudnak jönni. És tényleg az orgazmus, az orgazmikus lét, a gyönyör potenciál, az egy állandóan táguló és fejlődő. Tehát nincs tágulási maximuma, igazán. Én azt tapasztalom.
Kérdezhetek tőled?
Persze.
Persze, kérdezik. Azt akarom kérdezni, hogy tegnap mikor voltál a férjeddel együtt? Mert hogy amikor most beszélgetünk, akkor ugye az van, hogy a tegnapi napodból kb. 8 órát töltöttél a sürgősségi osztályon az egyik gyerkőcöddel, és kíváncsi lennék, hogy az együttlét az még ez előtt volt, vagy után?
Nem,
után.
Vagy közben.
Kiszaladtam a korterem. Nem, ez után. Uh-huh. Így feküdtem az Áron mellett, és mondtam, hogy nagyon fáradt vagyok. És akkor ez neki olyan, mint egy ilyen beindító gomb.
Fogd meg a sorom.
Igen. Szóval, hogy... De én mindig ezt mondom egyébként, mikor kérdezik, hogy erre nektek mikor van időtök, hogy azért ne azt képzeljük el, hogy mi egy 3 órás, nem tudom, vagy fél órát. Tehát hogy szerintem ez egy ilyen 15 perc lehet körülbelül, de hogy így pont elég arra, hogy így, úgy... Bocs, egy nagy fürdéssel utána. De igen, szóval, hogy ez így 15 perc. És hogy hát azért nekem szerencsém van abban a szempontból, hogy olyan férjem van, hogy így viszonylag hamar rám tud tapintani. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyanok, amikor azt mondom, hogy nincs kedvem. Nyilvánvalóan, szóval, hogy azért van, amikor annyira túlingerelődök testben, meg mindenhogy, hogy nem akarom, de hogy tegnap ez így pont nagyon-nagyon jól esett egy 8 órás szopás után a sürgősségén, szóval, hogy meg az is a szerencsém, hogy azért olyan férjem van, aki akkor is nagyon-nagyon kíván, és nagyon-nagyon a tudtomra adja, amikor egyébként azt érzem, hogy úgy nézek ki, mint egy felmosórony, vagy éppen nagyon terhes vagyok, szóval, hogy az én férjem a kb. 9 hónapos terhesen látott a leggyönyörűbbnek, és ő nekem egy ilyen nagyon jó pont, viszont én azt akarom elérni egyébként, hogy én úgy, hogy magamat is úgy kívánjam, ahogy a férjem kíván engem. Mm-hmm. Mert hogy tök jó lenne, ha belőlem indul. Tehát, hogy értitek, hogy van, amikor nagyon tudom magam kívánni, de hogy azért én azt érzem, hogy ez viszonylag kevésszer van, és hogy ahogy ránézek a férjem, és ahogy ő akar engem, én úgy akarom magamat. És hogy a 2 hónap múlva úgy fogom akarni magam.
Költői. De egyébként nagyon, nagyon jót mondasz, mert hogy ez lenne a cél, igen. És itt most sok minden volt. Ugye a kisgyerekes lét az egy teljesen külön topik szerintem a tudatos szexualitásban, és hogy az nagyon fontos, hogy ilyenkor nem lehet ugyanazt elvárni magunktól, mint egyébként, amikor még totálisan gyerekek nélkül voltunk, vagy amikor egyszer csak majd lesz egy üres fészek, mert hogy itt ilyenkor nagyon sok minden van, és pont ez a szerep konfliktus, ami a leginkább itt ilyenkor beköszön. Tehát, hogyha ettől elveszem az időt, akkor oda mennyit tudok tenni, hogyha azt ott megcsinálom, akkor tehát, hogy ez egy ilyen állandó, én amit észlelek a nőknél, az egy állandó rohanás, egy állandó megfelelés nagyon sok nagyon sok szerep és nagyon sok feladat között, és egyébként mi ebben szerintem kurva jók vagyunk, ami nem tesz jót ennek a folyamatnak, mert nagyon bele tudja magát a nő pörgetni ebbe a multitaskingbe, és hogy ez még távolabbtól bennünket attól, hogy egyébként a nap végén, vagy közben, vagy bárhol, egy kisgyerekes létben mondjuk fejben is készen álljunk arra, hogy befogadjunk, és akár mondjuk ez egy szexuális befogadás legyen. És ez a kihívás, de egyébként akár egy egyéni, egy bármilyen másik csoportos lehetőség, konzultáció, az egy folyamat, az pont ezzel kezdődik, ezzel a felismeréssel, amikor elkezd az ember ezzel a témával foglalkozni, és rájön, hogy kurvára nincs jelen az életében. Tehát, hogy már az sokaknak egy nagy szó, hogy jé, egy 15 perces együttlétet mondjuk be tudtam iktatni a férjemmel, és hogy ez amúgy kurva szarul hangzik, pedig egyébként, tehát hogy van, akinek már ez is egy nagyon nagy dolog, és ez szomorú, mert hogy valahol annak kellene az első dolognak lennie a listánkon, hogy mi jól vagyunk, és abból teljesen természetszerűleg jönne egy csomó minden más, ami sokkal magasabb szinten tud akkor prosperálni, de valahogy mégis előrébb tesszük ugye a gyerekeket, előrébb tesszük a férjünket, a munkánkat, a háztartást, a minden aktuális éppen kihívást, és valahogy ez az a terület, szoktam erre mindig hozni ezt a, akkor talán már így ugye az egyik élőben hallottál is erről a 14 életterület diagnosztikáról, hogy egy csomó-csomó életterületen kapcsolódunk egyébként magunkkal is, vannak megfeleléseink, és noplán egy házasság nagyon sok szintéren zajlik, és ebben vannak nagyon hangsúlyos, vagy ilyen központi elemek, amiket nem lehet arrébb tolni, vagy cserélgetni, és ugye azok prioritásba kerülnek. Valahogy az évek alatt nyilván a szex az egy olyan dolog, meg az intimitás, ami hát nagyon fontos, és főleg egy intimitás alapú, egy szeretett kapcsolatban első helyen kellene szerepelnie, de hogy abban nem fogunk belehalni, hogyha elapad. Viszont dolgozni kell, pénzt keresni kell, a gyereknek enni adni kell, vagy nem tudom, tehát hogy az életünket tolni kell tovább, és valószínűleg ebből is jön az, hogy az évek alatt így onnan veszünk el a fáradtság okán, ahonnan a legkevésbé súlypontinak tűnik, csak valahogy ez a 22-es csapdája, hogy ezt tud a leginkább visszaütni saját magunkkal való kapcsolatban, és a partnerünkkel való kapcsolatban is, amikor kiesik, és ugye minden más negatív folyamatot ez eszkalál első helyen. A mesterdiplomámat most egyébként pont ebből a témából írom, tehát a szexuális elégedettség, és a kommunikáció, és a krízisek, a házasságon, családon belüli krízisek kapcsolata, tehát ezek nagyon szorosan összefüggő topikok.
Most egy olyan kérdés jutott eszembe, lehet, hogy messzire tekintettem közbe, de hogy most elképzelek egy párt, megszületik egy gyerek, megszületik egy gyerek, telnek múlnak az évek, hogyan tud, hogyha mondjuk az első két évben a gyerek volt a prioritás, és elfelejtett, tehát hogy nem fordítottak energiát arra, hogy együtt legyenek, hogy kicsit elmentek más irányba, mármint nem úgy mentett, hogy értitek, szóval, hogy nem kapcsolódtak, nem szexeltek, vagy hogyha szexeltek, akkor az is ilyen nagyon monoton, vagy nem tudom, ilyen semmit mondom. Hogyan tud ez a két ember újra összekapcsolódni? Nyilvánvalóan tök nehéz onnan a távolból visszahozni azt, hogy akkor mi egyébként egy időben jók voltunk együtt. És hogy...
Hát, vagy egyáltalán jók voltunk-e? Bocsánat, szabad ne felejtsd. Tehát, hogy nagyon sok olyan kapcsolat van, ahol ez nem volt meg soha. Pont ez a visszatérve, ez a 14 életterület diagnosztikához, meg modellhez, hogy amikor egy hosszú távú kapcsolatot szeretnénk, vagy megérkezik az életünkbe valaki, akiről azt feltételezzük, hogy nekünk ő erre a célra jó lesz, és most ezt egy nagy pozitív előjellel értsük, akkor szerintem valahogy totál másképp tekintünk arra a partnerre, mint amikor konkrétan egy célra húznánk be. Tehát, hogyha én szexelni akarok, akkor nyilván egy olyan férfit keresek, akivel jó a szex, de ha jön valaki, akiben megérzem a potenciált, hogy mindenre jó lehet, akkor nyilván több mindenben vagyok hajlamos, vagy hajlítható engedni, mert hogy az összkép az szuper, és az jó lesz nekünk. És ennek az összképnek nagyon sokszor része egy olyan hiátus, hogy egyébként a szex sosem volt jó. Tehát, hogy nekem több olyan együttműködésem van, és egyébként ebből is lehet jót kihozni, csak jelzem, hogy az egy nagyon más szint, és nem jó értelemben, amikor 20-30 éve házasok vagyunk, szia Kinga, jöttünk hozzád, és akkor hát most már nincsenek gyerekek, akkor szexelnénk, és akkor szeretnénk jól csinálni, akkor megtanítod nekünk, és akkor megkérdezem, hogy van-e egyetlen olyan olyan helyzet, amihez vissza tudunk nyúlni receptként, hogy akkor na, az ott szuper volt, és akkor ugye van hova. Hát az nincs. Tehát, hogy azért az egy nagyon más szint szerintem, és még onnan is lehet nyerni, hogyha ha két igenünk van a két oldalról, a férfi és a nő oldaláról, de az egy nagyon más szint, mint amikor két embernek ez nagyon jól ment egyszer, valamikor, csak közben this is the life, jöttek a kihívások, a gyerekek, a családi megfelelések, stb. Mert akkor ugye van recept, van hova visszanyúlni. Ez ugyanaz, mint így a saját magunkkal való kapcsolat, ezek a kötődési problémák, a bármilyen új skillnek a beépítése, hogy ez benne a nehéz, amikor nincs receptel. Tehát ez a csináld, de jó, de hogyan? És hiába nézek rá egy másik emberre, akinek megy, hogy ha bennem nincs ott az a felépített út, akkor azt kiépíteni nagyon-nagyon nehéz.
Ez nagyon szomorú, nem?
Hát én mindjárt megint sírok.
Megint hogy, megöltem hogy, a bulit.
Hát, hogy leéled, hogy már... Idefele a kocsiba azon gondolkoztam, hogy itt vagyok 33 évesen, és hogy... Körülbelül 26 éves koromtól élvezem a szexet, de hogy előtte, tudjátok, az csak 26 év volt, de hogy mondjuk ott 10 évig voltam szexuálisan aktív, akkor így nagyon nem élveztem, de hát jó, ez így belefér, és hogy most, ez így belefér, mondom én ezt a 10 évemre, és hogy most ezen gondolkodtam, hogy valaki leéli úgy az életét, és tudom, hogy igen a válasz, de hogy ez ilyen tök megdöbbentő, hogy egyébként nem élvezi soha a férjével, a szerelmével a szexet. Szóval, hogy értem, hogy ez van, de hogy számomra ez ilyen, az olyan szomorú. Nem.
Hát, nekem hogy... ez gyerekkori mintám, szóval nem akarom elmondani, hogy ki, de hogy nekem egy női családtagom így élte le az életét, és ezt hallottam, hogy hát én sose szerettem szexelni, de akkor is kell, mert tudod, a férfinak meg kell adni, és mert hogyha te nem adod meg otthon, akkor el fog menni máshova. És hogy szerintem nagyon sokan vannak ebben, hogy aztán igen, belekerülnek abba a szerepbe, hogy akkor ott vannak feleségként, meg anyaként is, és akkor anya, pont egy olyan póló van rajtam, hogy anya mindent megold, meg anya mindent megcsinál, mert tényleg meg van főzve, tiszta a lakás, dolgozok is, pénzt is keresek, még jól is nézek ki, és akkor, hogyha este úgy kacsint rám a férjem, akkor még ezt is megadom, mert hát anyának minden belefér, meg mindent megtesz.
És hát ugye azok az útvonalak a nagyon támogatottak, nem? Tehát, hogyha jó anya vagy, meg jó kaját főztél, meg rendben tartod a lakást, meg mellette még dolgozol is, na nem olyan témában, mint mondjuk Kinga, az már durva, az ciki, akkor az egy támogatott út, és onnan olyan visszajelzéseket is fog kapni a nő, hogy ez szuper, és így tovább. De abban a pillanatban, hogy saját vágyakat fogalmazna meg, és most hagyjuk is itt még a szexet akár, csak hogy mit tudom én, van egy továbbképzés, ami hétvégén lenne, és akkor mondjuk tudsz-e drágám te lenni a gyerekekkel, meg én ezt szeretném, és ebben így fejlődnék tovább. Tehát sokszor már ez kihívás. Hát még hogyha a nő mondjuk megfogalmazza a saját igényeit szexuálisan, tehát hogy ezért így, és 2024-et, most el kellett gondolkodjak, de 2024-et írunk, és ezért még mindig egy megbélyegzés jár. És te egy kurva vagy, te egy ribanc vagy, és nyilván ebbe a női nagyon nehezen tesz lépéseket, nagyon nehezen áll bele, és nagyon bizonytalanul fogalmazza, határozza meg, hogy hol vannak a saját igényei, mit lehet, mit nem lehet, hol vannak a határok, mit lehet másoknak, mi az, ami már egy határsértés, egy határlépés. És hát azt az állapotot végképp nagyon-nagyon kevés nő engedi meg magának, amire meg aztán meg mindannyian vágyunk.
És nem csak kurva vagy, meg ribanc vagy, de önző is vagy, karrierista is vagy. Pont egy interjúban beszéltem most erről, hogy egy férfire, akinek mondjuk van 3 gyereke, és dolgozik tovább, nem mondják azt, hogy karrierista, szóval, hogy a karrierista az egy ilyen nőkre, vagy nem tudom, hogyha azt mondom, hogy karrierista, akkor nekem nem jut eszembe férfi, hanem a nőre mondják, hogy karrierista. Meg hogyha valamit akar, akkor önző. Most hallgattam is valahol pont valaki erről beszélt, hogyha ő hétvégén el akart menni mondjuk pici baba mellett, vagy fodrászhoz este, amikor már a férje hazaért, akkor hát de pont akkor lehetnénk együtt. És te most akarsz elmenni fodrászhoz, amikor most érek haza, és most lehetnénk együtt.
És nem pus, menjél nyugodtan.
Igen. Majd el leszünk valahogy. Jaj,
talán túléljük.
El anyától. Majd jön. Elmenj, igen, majd jön.
tényleg ez van. Jött egy gondolat, hogy oké, hogy fogalmazzam meg egyébként a vágyaimat. Bocs, hogy így ugrálok. De hogy én se, sokszor én se tudom, hogy mi a vágyam, vagy értitek?
Szóval, az
hogy,
én nagyon is ennél a gondolatnál.
Hogy az, hogy én összejöttem a férjemmel, és van egy olyan férfi mellettem, aki tud, akivel tudok erről beszélgetni, és hagy megnyílni, az egy nagyon nagy szupport, és hogy tudok vele ezekről beszélni. Én előtte nem tudtam, hogy egyébként mi az igényem. Nekem az ott hol jó, és hogy és hogy nem csak azért, mert hogy van mellettem egy férfi, hanem na, hogy ez tök nehéz, hogy hogyan, na, tedd már fel azt a kérdést, amit az...
Nem kérdés.
Nagyon benne vagyok.
Egyébként kezeljétek tök durva, hogy nekem pont hétvégén a pszichológusomnál ez volt a téma.
A hogy szexuális
vágyaim? Nem, hanem egyáltalán a vágyaim. Hogy meg tudom-e fogalmazni, hogy egyébként mik a tényleges vágyaim. És mondtam, hogy egyébként egyrészt nem tudom, másrészt meg most így ülök és gondolkozom, és igazából eszembe jut egy-két dolog, de nem biztos, hogy kimerem mondani hangosan.
Negyedrészt meg hagyjon békén. Hülye a kérdés. De egyébként tényleg szerintem nagyon nehéz, és ez így tehát, hogy ha már ezeket a dolgokat, amiket most végigbeszéltünk, elfogadjuk, akkor ezek után természetes, hogy nehéz. Ugye, hogy egy másik feladatot hozzak, de ez nem csak a nagy orgazmus kihívásban feladat, hanem minden egyéni konzultációban is napirendre kerül, hogy írj egy listát a vágyaidról. Na ebben például a férfiak, és itt is látszik a két nem közti különbség, kurva jók. Tehát, hogy tényleg ők azonnal megértik a feladaton, leírják, mint egy ilyen, és szoktam kérni, mint hogyha az Aldiba menné bevásárolni a gyereknek a szülinapjára. Tak, ők hozzák. A nők egyszerűen, és nagyon sok nő nem tudnak mit kezdeni ezzel a feladattal, tehát hogy 4-5 konzultáció, nyilván nem ez csak a téma, de hogy egy ilyen kísérő téma az is, hogy egyébként ezt a nyomorult listát kiizzadjuk a nőből, mert vagy nem tud semmit sem ráírni, vagy a másik véglet, amikor kérem, hogy tételesen, tehát hogy ez így csak te is lásd át, informatíve, akkor kapok 3 A4-es oldalt, és ilyen barokkos körmondatokban, hogy amikor a férfi mögém lép, és akkor én azt fogom érezni, hogy tehát, hogy nagyon-nagyon nehezen vagyunk ezekkel a dolgokkal, és ha belegondoltok, akkor viszont az alapgondolathoz, hogy ezek után tök természetes, és kellene hangosan egyéniben, és csoportban, meg még nagyobb platformon, társadalmi szinten gondolkozni arról, hogy kinek mi a jó, és hogy ez egy teljesen természetes téma.
Csak az jutott eszembe, hogy és egyébként az, hogy nem a társadalmilag megtanult női vágyat hangoztatni, mert hogy mostanában egész sok ilyen hercegnős, meg nem tudom milyen mesét nézünk, és azon gondolkoztam, hogy már kicsi kortól a gyerekek a mesékben, de nem csak a nézett mesében, hanem a legtöbb olvasott mesében is azt tanulják meg a lányaink a mesékből, hogy mi egy lánynak a vágya. Hogy szerelmes legyen, hogy jöjjön a herceg a fehér lovon.
Hogy kielégítse a férfit.
Igen, hogy boldoggá tegyen, igen. És hogy összeházasodjanak, gyerekük legyen, és aztán boldogan élnek, amíg meg nem halnak. És hogy egy nőnek nem lehet más vágya, és hogy ezért is szerintem olyan nehéz például az anyaság után megfogalmazni, hogy mi a vágyad, mert hogy neked van más vágyad?
Hát basszus, végeztél. Hát ez most itt a komolyban.
Nem az volt a vágyad, hogy legyen egy gyereked? Még mit szeretnél? Hát kiteljesedett az életed, nem neked 4 is van. Még mit szeretnél? Szóval, hogy szerintem itt van a... vagy itt is... Én látok egy ilyen nagy problémát.
Én meg ott látom egyébként még a problémát, hogy a szexuális vágyakra visszakanyarodja.
Igen.
A lényegre.
Igen, de hogy egyébként ez tök jó, hogy amikor így elmegyünk a szexuális vágyba, akkor tök jó, hogy a Kinga így visszaránt minket, és hogy nem csak ez, de igen, ez is.
Hogy egyébként nőként szerintem egy csomószor pironkodunk amiatt, hogy mik a vágyaink. Még egy férfi tök nyíltan megmondja, hogy anyukám, én ezt meg ezt akarom, és nőként meg most sokszor van olyan, hogy így elgondolkozunk rajta, hogy most én tényleg ezt akarom, de basszus, akkor ez most így nem...
Meg hogy kimerem hangosan mondani, nem?
Igen.
Hát, hogy nekem még nagyon rég, ez egy évekkel ezelőtti cikk volt, amit írtam erről közösen egy kollégával, és az volt a címe, hogy zavar a ventilátor zaja. Mert hogy így, ez ilyen nagyon plasztikus, mert tényleg ilyen szintű elakadásaink vannak, hogy merek szólni közben azért, hogy elzsibbadt a lábam, vagy pozíciót váltanék. Vagy pisil nem kell, és bocs, én még nem tudok így óriásiakat szkörtölni, úgyhogy itt ezt most még beleengedném a WC-be, vagy nem tudom. Vagy hogy fázom, tehát hogy ezeket is nagyon nehezen mondjuk ki, és ez ugyanebből a megfelelésből jön, hogy benne vagyunk egy flow-ban, a férfinak egy megfelelésben egyébként ez legtöbbször full tudatalatti, és akkor ebben nem fér bele az, hogy mondjuk megszakítsuk egy saját igényen, és akkor hol van még innen az a minőség, amire egyébként az összes nő, aki bejön egy ilyen kihívásba vágyik, hogy egy ilyen totális önátadásba tudjon kerülni. De az az igazság, hogy az az önátadás, amire meg vágyunk, mert minden nő zsigerileg vágyik, valahol egyébként szerintem ezért adjuk oda magunkat annak a férfinek, aki mellett majdan elköteleződünk gyerekvállalásban, családalapításban, mindenben, az nagyon nem így néz ki. Tehát, hogy az a nő, aki úgy rendesen oda van rakva, és egy olyan szexben van, amit élvez, azért az sem látványra, sem megélésre, sem semmire nem az a kategória, amit egyébként elfogadottnak ítélünk meg saját magunkkal kapcsolatban, vagy akár pláne társadalmi szinten elfogadott lenne. Tehát, hogy ott nem fog egyben maradni a hajad, ott nem marad egyben a sminked, ott nem azt a minőséget fogod adni, amit egyébként nagyon szeretnél a kirakatba tenni az óvodában, a munkahelyeden, az anyósnál, hanem az egy szajha minőség. Ezt ennél sokkal durvábban szoktam megfogalmazni, de kurva büszke vagyok magamra, hogy ilyen finoman és visszafogottan ezt átadtam. Itt, most. Igen. Tehát ott így nem tudom, így csomókba kihullik a hajad, folyik a sminked, folyik a nyálad, így fönnakad a szemed, hörögsz, üvöltesz, spriccel az embernek a pinája, tehát hogy nem nagyon nem az, amit így társadalmi szinten szeretnek lefesteni a nőkről kép.
És egyébként néhány adással ezelőtt, április 1-én a könyvek kapcsán én behoztam a Szürke 50 árnyalat a könyvet. És akkor arról beszéltünk, hogy mennyien imádták azt a könyvet, és mennyien szégyelték egyébként, hogy imádják azt a könyvet, és hogy úgy utaztak a metrón, hogy becsomagolták, hogy látszódj, hogy mit olvas. És hogy egyébként szerintem már ezek a számadatok is tökre beszédesek, hogy igazából mire vágyik a nő. Mert hogyha a könyvolvasás közben felizgul attól, amit olvas, és aztán ráugrik egy héten keresztül minden nap a férjére, akkor az azért jelent valamit, nem? Olvastam egyszer egy ilyen cikket, hogy miután kijött az a könyv, következő évben mennyi gyerek született? Vagy hogy mennyivel százalékosan több gyerek született konkrétan? Azért szerintem ezek több
beszélés. Gondolkodjunk el, lehet, hogy azért jött ki a könyv. Propaganda. A Szürke 50 árnyalata, mint egy ilyen családpolitikai
hímszás. De ez jó húzás volt igazából.
Egyébként a kihívásnak a harmadik hónapjában így a BDSM is szóba kerül, ugye jól olvastam, igen. Jól emlékszem, és egyéb. Igen.
BDSM, extrém vágyak, fétisek, anális szex, minden igazából. Tehát szeretek nagyon aprólékosan és perfekcionista módjára eljárni, ha szexről van szó, úgyhogy minden topikot, ami fontos, azt érinteni szoktunk. Az pedig nyilván így minden évben más, hogy melyik téma milyen mélyen akad be, vagy hogy ugye hányan szólalnak meg egy adott témában úgy, hogy valóban mélyre tudunk menni. Ez attól is függ, hogy a egyéni történetek hogyan alakulnak. De a BDSM az mindig egy stabilan hozzá a szintet, az egy érdekes téma szokott lenni.
Nálad alapjában nők, vagy hozzád alapjában nők mennek, vagy mint hogyha az előbb említetted volna, hogy párok, és egyébként, ha úgy van, megkereshetnek?
Pároknak nőkkel is foglalkozom, férfiakkal is foglalkozom, és párok is járnak hozzám.
És egyébként a férfiak, mert hogy itt beszélünk sokat a nőkről, de hogy tök kíváncsi lennék, hogy amikor ilyen párkapcsolati ilyen akadások vannak, akkor a férfiak mennyire bátrak ebbe, és fordulnak segítség.
Ezt az egy kérdést még nem kaptam sose, ez tök érdekes, és ebbe tudok is neked adatot mondani, amikor páros folyamatban megyünk bele, akkor azt lehet, hogy van ebben egy-egy kivétel, de most nem emlékszem, szerintem azt minden esetben férfiak kezdeményezésére tesszük. Tehát a párterápiák, a páros folyamatok azok így mindig úgy kezdődnek, hogy a férfi bejelentkezik, és akkor hozza magával a nőt is.
Erre nem gondoltam volna. Azt hittem, hogy ez is egy ilyen anya megoldja dolog. És miért van az, hogy a nagy orgazmus kihívás az csak nőknek szól?
Hát egy ilyen folyamatban biztos, hogy nem tenném bele a vegyes részvétel lehetőségét, mert ugye itt nagyon terhelt témákkal vannak jelen nők. Tehát az egyik véglet az, amiről az előbb beszéltünk, hogy úristen, lekaparom a falat, mikor telik már le az első hónap, remélem Kinga több ilyen feladatot nem ad. Most már csak az lesz, hogy minél többet élvezhessünk. De itt azért van egy másik véglet, és azon a végponton én azt gondolom több nő helyezkedik el, akiknek semmilyen szinten nincs orgazmusa, vagy nagyon a kezdeteknél le vannak akadva a saját vágyukról, izgalmukról, gyönyörpotenciájukról. Volt valamiféle trauma a púzus a háttérben, tehát hogy ezeket a témákat, és nyilván ezek valószínűsíthetően egy-egy kivételtől eltekintve férfiakhoz köthetőek, ezért nem hiszem, hogy bármilyen szinten lenne nyitottság férfiakkal közösen megdolgozni. Van az a szint is, de nem egy ilyen csoportban. De most idén először egyébként lesz egy férfi mentoring mini csoport is, az nem 3 hónapos, az csak 3 hét lesz. De egyébként én azt tapasztalom, hogy ebben a férfinek más a ritmusa. Tehát, hogy lehet, hogy megint mást mondana egy férfi, ha itt ülne ebben a témában, mint segítő, mint szakember, és ő is mást mondana nektek, mert biztos, hogy egy férfihez mondjuk a férfiak is másképp kapcsolódnak csoportban. Nem tudom, de feltételezem. Én nőként azt tapasztalom, hogy hozzám egyéniben szeretnek nagyon jönni, és ez a mentoring, amit most kiírok majd, az is egy ilyen hasonlóan az évelei mentoringhoz egy ilyen videófeltöltős sztori, tehát hogy lesz egy zárt csoport, de hogy nem kapcsolódnak olyan szinten egymáshoz a férfiak, mint mondjuk egy nagy orgazmus kihívásban, hanem az előre felvett videókból tájékozódnak, megcsinálják a házi feladatokat, megfejlődnek, és akkor onnan, aki esetleg így kinevelődik, az tud majd más programokra tovább jönni, de a férfiak csoportban, ahol meg kell osztani a sztoriukat, és egyébként nekik az elakadás az inkább a másik férfi, én ezt látom, az nekik nagyon nem otthonos terep, ők ebben nehezen gyógyulnak. De mondom, itt ezt halkan jegyzem meg, mert simán lehet, hogy az én személyem is ezt befolyásolja, ezt nem tudom. Tehát lehet, hogy egy férfi mentornál jobban nyílnak csoportban is, de én nem ezt tapasztalom.
Mi lesz a második hónapi kihívás? Azt már még elárulod. Kíváncsi vagyok, hogy ezt itt most még.
Mire kikerül, addigra második hónapnál tartunk. Vagy tartotok?
Az első hónapban van egyedül egy ilyen hosszabb feladat, és ami megvonással kapcsolatos, és akkor innentől igazából már kisebb, ilyen hétről hétre végzendő házi feladatok lesznek.
Jó, kivágtad magad. Jó van, nagyon izgalmas.
És évente csak egy ilyen 3 hónapos kihívás indul?
Igen. Itt Hello anyukám kóddal lehet. Igen, hát miért?
Nagy orgazmus kihívást mindenkinek. És ugye ez nagyon, hogyha például most egy picit elmegyünk a vállalkozás fejlesztés meg a hirdetések irányába, az is mennyire hozza azt, amit itt most beszélgetünk már egy jó ideján. Tehát, hogy ez a téma gyakorlatilag hirdethetetlen, tehát kizárólag marad az organikus fejlődés, és nem tudod semmilyen szinten, semmilyen felületnek elmagyarázni azt sem, tehát sem a gépeknek, nyilván sem egy élő személynek, hogy ez egyébként egy szexuális nevelés és fejlesztés, és hogy ez nem direkt szexuális tartalom. Tehát, hogy a legdurvább az a TikTokon egy orális szexuál kapcsolatos videó volt, ami tehát egy olvasói levélnek a megdolgozása, tehát, hogy beszélek, és egészen visszafogott voltam. És egy éjszaka leforgása alatt több mint 500 000-an nézték meg, és
másnap reggel letiltotta a TikTok, és nem is lehetett visszahozni a videót, mert hogy direkt szexuális tartalom. Tehát, hogy, és ilyet meg ehhez hasonlót nagyon sokat tudnék még mesélni, akár nem csak a kapott reakciók, ugye, hanem akkor itt nyithatnánk egy olyan topikot, hogy az akadályok meg kihívások, meg a zárt kapuk az úton. Tehát, hogy ebben muszáj ilyen misszióként beleállni, másképp nem is megy, mert tényleg 10-ből 9 ajtó az így, nem hogy zárva van, hanem még el is van torlaszolva.
Hát emlékszem, amikor egyszer szerkesztőként Facebookra kiraktam egy olyan cikket, amiben ilyen afrikai törzsi népek asszonyai voltak benne. Hát ők azért nem kis kosztümben üldögélnek ott a fák alatt.
De miért nem pont fotózták őket? Lehetett volna ennyi eszük, nem?
És hogy ott is büntit kaptunk a Facebook miatt, hogy egy ilyen kép az szexuális tevékenységre utalhat kizárólag. És hát arról is beszélhetünk, hogy az Insta ugye mennyire büntet azért, hogyha egy női melbimbó részlet is megcsillan, míg a férfiak ugye hiába nekik is van melbimbójuk, azt lehet mutogatni. Úgyhogy.
Hát meg másképp szexualitással kap, vagy akár fogalmazunk ilyen erőteljesen szexista tartalmak, meg simán átmennek a szűrön. Tehát nekem az Instán volt egy olyan fotóm, amit azért tilt, tehát egy teljes, tehát egy profi műtermi fotózás, és elfelejtettem a felső rész alól kiretusáltatni az átsejlő melbimbómat, és letiltották a fotót, de tetőtől talpig föl voltam öltözve. Úgyhogy, és akkor beszélgethetünk még szexualitással kapcsolatos témákról, de ha már itt alakadunk, nem tudom, hogy kiveri a biztosítékot egy melbimbó a pulcsin keresztül, akkor az életet, hogy hol élünk. Hello. De az teljesen természetes, hogy óriás plakátokon félmeztelen nők mondjuk népszerűsítenek egy terméket, egy szolgáltatást, az rendben van.
Igen, igen. Van még hova fejlődni.
Van.
És akkor, hogyha mondjuk csak 3 ilyen infót egymás mellé teszünk, tehát én szerelemmel szeretem ezt a témát, és annyira izgalmas, hogy az óriás plakáton a szexista tartalmak, amik népszerűsítenek egy terméket, egy szolgáltatást, az átsejlő melbimbó, amit letiltanak, és egyébként az emberek, akik így próbálnak lavírozni a valós vágyaik, meg a kifelé mutatott megfelelések között, tehát hogy ez egy ilyen totál szürreális olvasztó tége, ez az egész téma, hihetetlen. Ja. Én minden nap rácsodálkozom.
Hát nagyon fura világban élünk, az biztos, és egyre furább lesz, hogyha nem változtatunk, mi magunk is nem teszünk ezért. Ezért vagy ma itt, vagy voltál itt. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és hogy ilyenekről beszélgettünk, és a Dórinak meg hajrá!
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatókkal egy hét múlva találkozunk. Hello!
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 Hello, hallgató! Itt vagy még?
Ha tetszett ez a beszélgetés, kérünk értékeld, vagy oszd meg,
és kövess minket Instagramon, Facebookon és TikTokon is.
Ha pedig írnál nekünk téma, észrevétel vagy együttműködés miatt,
a Hello Anyukám podcast@gmail.com e-mail címre tudod megtenni.